Szeretett testvére, mostani ige hirdetésem igéje mindössze három szó. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, az első fejezet 12. verséből emelem ki ezt a három szót. Tudom, kinek hittem. Szeretetvéreim, sok ember életében elszakadt egymástól a tudás és a hit. Sőt, nem csak elszakadt, de szembefordult egymással, és kizárólagosságra törekszik egyik is, másik is. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én gondolkozó ember, modern ember, természettudományosan képzett ember vagyok. Elkezdtem tanulni, gondolkozni, az én életemben nincs helye már. Hitnek, babonás, régi gondolatoknak. Tudok, és ezért nem hihetek, nem tudok hinni. A másik oldalon vannak, akik azt képviselik, hogy én hitek, olyan erővel hitek, hogy tőlem ugyan mondhat a tudomány, amit akar. Én azt hiszem, amit a Biblia betűi mondanak, hitek, és nem vagyok hajlandó engedni, hogy a tudás, az igazság, a természettudományok, a gondolkodás megzavarják a hitemet. Mind a kettő rossz, de van még egy rosszabb ennél, és bizony ilyen emberek is vannak. Vannak emberek, akik vasárnap hisznek, és hétköznapokban pedig gondolkoznak. Vasárnap a templomban lerúlják a kötelezettségeiket Isten felé, és a hétköznapokban a világ folyása, gondolkodása szerint élik életüket. Ebben a helyzetben kap jelentőséget az apostol szava, tudom, kinek hittem. Azt mondja Pál, életemet döntő módon meghatározza a hit, de azért a gondolkodásom előtt is számot akarok adni arról, ami bennem történt, és folyamatosan történik. Azt gondolom, nem kell bizonygatnom előttetek, hogy errefele tendálok én is, így akarok élni én is, kezdettől fogva. Erre törekedtem, és mint halálig erre törekszem, hogy elmondhassam én is ezt, hogy tudom, kinek hittem. Az én életem sokféle funkciói között én magas rangot adtam a gondolkodásnak. Nagyon szeretek gondolkozni, tanulni, nyitott vagyok új igazságok felé. De éppen ezzel a finom műszerrel, a gondolkodással mértem föl azt, hogy több az élet a gondolkodásnál, és annál, amit be tud fogni a gondolkodás a maga hálójába. Tehát én az élet teljességére törekszem, akarom, hogy szabadsága legyen azoknak az elemeknek is az életemben, amikről Jézus azt mondta, hogy több az élet, hogy nem az eledel a test, most így mondom, több az élet, hogy nem a gondolkodás, de ezt a többet is igyekszem a gondolkodás ítélő széke elé hozni, és amit lehet, igyekszem a gondolkodás kategóriáiban is megragadni ebből a többből. Nem könnyű ez. Bizonyos értelemben irigylem azokat, akik úgy tudnak, hogy nem hisznek, vagy úgy hisznek, hogy nem gondolkoznak, mert az egyszerű. Egyszerű. Ez bonyolultabb dolog, hiszek, és az értelmem előtt is igyekszem számot adni a hitemről. Mondom, nehéz feladat, kétszeresen is nehéz feladat. Egyfelől azért, mert a hit élményeket és az ember életnek sok egyéb élményét rendkívül nehéz szavakba fogalmazni. Egy szép hangverseny, vagy egy gyönyörűséges naplementét a Balatonnál, vagy az édesanyai szeretetet, a szerelmet lehet adekvát módon, így szokták mondani a nagy tudósok, lehet adekvát módon szavakba öltöztetni. lehet meggyőzően, kielégítően. Nem úgy van-e, hogy az életnek az igazán nagy élményei szétfeszítik a szavakat, a gondolkodást. Tehát egyfelől azért nehéz ez a vállalkozás, amire én is vállalkoztam meg, amiben előttem jártak már az apostolok. Nehéz, mert megfogalmazhatatlan. Az apostol is beszél kibeszélhetetlen látomásokról, élményekről, szavakban nem fogalmazható átélésekről. Tehát nehéz, egyfelől azért, mert nem lehet megfogalmazni. De másfelől azért is kockázatos ez a vállalkozás, mert a túlságos figyelés roncsolja, rombolja ezeket a belső átéléseket. Minél gondosabban, kínosabban figyelem magamat a hit állapotában, annál inkább elveszítem a hitet. Tehát ezért is nehéz megszövegezni az Isten élményt, de minél inkább szövegezem, annál inkább tárgyasul a forró lávából hideg kőzet lesz. És mégis testvérek, azt mondom, jól csinálta az apostol, és én se szeretnék eltérni ettől az úttól. Ezeket a kockázatokat is vállalni kell, és törekednünk kell arra, hogy mi is elmondhassuk ezt, hogy tudom, kinek hittem. Most nézzük közelebbről ezt a három szót. Tudom, kinek hittem. Ez kizárja ezt, ami pedig nagyon meggyökeresedett a keresztény gyakorlatban, kizárja azt, hogy tanról gondolkozzunk és beszéljünk. Pál nem azt mondja, tudom, mit hittem, vagy miben hittem, nem valami tartalomról, hanem egy személyről beszél. A kereszténység személyes ügy, nem valami tanításoknak a rendszere, világnézet, vagy dogmatika, vagy etika. Ha már ezzé lett a kereszténység, akkor súlyos baj van. Akkor már eltértünk az apostolnak ettől a három szavától. Tudom, kinek hittem. Most nézd meg magadat, tesszük, hogy a te kereszténységed elveknek a gyűjteménye, keresztény gyakorlatozásod mire támaszkodik? Betűkre, szokásra, dogmatikára, etikára, vagy egy személyre? Az apostol teljesen félreérthetetlenül mondja, tudom, kinek hittem. Tehát őnála személyes kapcsolat volt, amiből aztán nagyon sok minden született, sok gondolat, különös viselkedés, vértanú, halál, sok minden született, de a döntő dolog itt az, hogy őt nem elvek vezérelték, hanem valaki vezérelte. Tudom, kinek hittem. Aztán talán még ez is egy ilyen finomság, egy nyelvtani finomság, de ezt is érdemes szóvá tenni. Nem azt mondja az apostol, tudom, kiben hittem, hanem tudom, kinek hittem. A görög szövegben is megvan ez a különbség, és itt a görög szöveg egyértelműen mondja, hogy tudom, kinek hittem. Hát persze gazdag lehetőség van ebben, hogy kiben hiszek, de azért figyeljük csak meg, tudom, kiben hittem. Ez van olyasmit jelent, hogy én itt vagyok, Krisztus valahol fönt van, és én benne hiszek, jó lehet, hogy a mennyekben van, én hiszek Krisztusban. Ez, hogy tudom, kinek hittem, ez valami közelebbi kapcsolatot feltételez. Tudom, kinek hittem. Ez a valaki, ez jelzéseket adott. Én felfogtam, reflektáltam, kinek hittem. Azt gondolom, jól érzékeltetem ezt a magyar finomságot, ami mondom, a görög nyelven ugyanígy megvan. Tudom, kinek hittem. Valaki jelzéseket adott, megszólított, parancsolatokat adott, engedelmeskedtem, csináltam, elbuktam, és jó volt. Tudom, kinek hittem. Na, elérkeztünk oda, testvérek, ami ennek a gyülekezetnek remélem már egyre több tagja szerint eleven hitvallása, hogy a kereszténység lényege egy személlyel való kapcsolat. A názáreti Úr Jézus Krisztussal való kapcsolat, olyan kapcsolat, amit gyakorolván egyre inkább elmondhatjuk. Mi is az apostol, aki szintén élete vége felé mondott ilyet, elmondhatjuk, tudom, kinek hittem. a kereszténység lényegét erre az egész világon egyre inkább ráeszmélnek a keresztények, nagy egyházak is, kisebb közösségek is. Egyre inkább tisztul ez a felismerés, hogy nem doktrina és nem morális szabályok gyűjteménye a kereszténység, hanem valaki, akivel kapcsolatban lehetek, és boldogan mondhatom, tudom, kinek hittem. Idáig egyek vagyunk, azt gondolom, minden keresztény testvéremmel, aki nem csak hagyományos keresztény, hanem valóban elindult aktív, élő kereszténységre. Mindenkivel egy vagyok idáig, hogy tudom, kinek hittem, egy személyben való hit a lényeg. De itt elágaznak az utaink, és ezt most még egyszer el kell mondanom, és titeket is döntésre hívlak, hogy jöttök-e velem az út elágazás után is. Mert idáig azt gondolom, legtöbben vagy mindenki együtt jött velem, hogy most már vége a ceremóniáknak, feltartásoknak, most már igazán koncentrálni kell a lényegre, Jézus Krisztusra. Itt elágaznak azonban az utak. Én is azt vallom, hogy hinni kell ebben, ami Urunk Jézus Krisztusban követni kell őt. De ez az egész ügy az én gondolkodásomban, gyakorlatomban más, mint ahogy nagyon sokan hisznek Jézusban és követik őt. Ezt a másféleséget igyekszem most megint elmondani közöttetek testvéreim. Ez a másféleség úgy született, hogy a gondolkodás, éppen a gondolkodás, a kutatás, a történelmi kutatás szerintem nagyon üdvös dolgot hozott elő, nevezetesen az, hogy az a názáreti Jézus az nem volt olyan, mint amilyenné a dogmatikusok átalakították a későbbi évszázadok során, egész a mai napig. A gondolkodás egy feszültséget fedezett föl az evangéliumok názáreti Jézusa között és a dogmatikusok Jézus Krisztusa között. És ez problémává lett. És itt térnek el a mi utaink. Hogyan kell ebben a helyzetben hinni? A legegyszerűbb megoldás az, hogy átadjuk a sátánnak ezeket a gondolkozó embereket, hogy mit kutatkodnak ezek. Nem fontos. Az kiderült, hogy Jézus az Isten fia, kiderült, hogy mi üdvözítünk, hagyjuk ezeket a történelmi részleteket, nem kell azzal foglalkozni. Ez az egyik megoldás, ez olyan hívőnek látszó megoldás, de megint az, hogy a tudást íztatjuk. Nem akarok tudni arról a Jézusról. Hinni akarok a Jézus Krisztusban. Nos, mondom, itt elágaznak az útak, mert ezt visszacsinálni már nem lehet. A gondolkodásban, az egész emberiség gondolkodásában megjelent ez a probléma, hogy nagyszerű valaki lehetett az a názáreti Jézus, de az nem azonos a pakók Krisztusával, meg az egyháza Krisztusával. Ezt a hasadást meg nem történté tenni nem lehet. Ez benne van a modern gondolkodásban, ezzel valamit kell cselekedni a hív embereknek is. És erre van nékem valami gondolatom, ami mondom más, mint azoké, akik azt mondják, ez az egész kutatkodás, gondolkozás, Krisztus nyomozás, vagy Jézus nyomozás fölösleges, mert tudjuk a lényeget, és higgyük boldogan a Jézus Krisztusban. Nos, erre tehát én azt mondom, testvére, hogy hiszek és akarok hinni Jézusban, de meggyőződésem szerint ma másként kell hinni ő benne, mint 50 vagy 100 vagy 500 évvel ezelőtt. Másként kell hinni, és most röviden ezt a máskéntet, így fogalmazom testvéreim, 50 vagy 500 évvel ezelőtt elegendő volt ezt, hogy Jézus Krisztus tisztázódott a hitvallásokban, az, hogy ki ez a Jézus Krisztus, ezt a hitvallást képviselem, hirdetem, prédikálom, igyekszem becsületesen megvalósítani azt, ami ebből a Krisztus doktrinából következik számomra. Tehát adva volt a bizonyosság, az anyag, a teljesség, a Krisztusról való tudomány, ezt elfogadom, továbbadom, így volt 50 vagy 500 évvel ezelőtt. De azóta, amióta mondom, az emberi gondolkodás rávilágított erre a feszültségre a Jézus és a egyházi Krisztus között, azóta valami más kell cselekedni, és most így mondom ezt a más, keresni kell, kutatni kell azt, hogy ki volt akkor tehát az a Jézus. Amennyire lehet, vissza kell kérdezni. Sokak számára ez olyan megrendítő, olyan bizonytalanságot, a rossz közérzést kiváltó magatartást, én pedig vallom teszem, hogy csak így mehet előre a kereszténység, a világ kereszténység, ha szemébe nézünk annak a kihívásnak, ami a történelem, a tudomány, a gondolkodás felől jön a mi ügyünkbe. Szemébe kell nézni, és igenis el kell vállalni, jó, hát akkor induljunk el és keressük meg, hogy ki volt az a názáreti Jézus. És próbáljuk megérteni, hogy hogyan lett abból a Jézusból az egyházaknak a Krisztusa. Ez a meggyőződésem, hogy ma, tehát Krisztusban hinni nem annyira harcosan kell, meg nem annyira bizonyságtevően a szónak a magabiztos értelmében, hanem ma Krisztusban hinni kérdezgetve, tanulgatva kell. Én így hiszek Jézus Krisztusba, és mondhatom nektek, hogy egyre több gyönyörűségem telik abban, hogy visszakérdezek a názáreti Jézusra nézve. És most a továbbiakban mindjárt egy kis ilyen gyakorlatozásra hívlak titeket is, testvéreim. Egy kis gyakorlatozás, hogy hogyan is kell visszakérdezni a mostani fölismerések világosságánál a dogmatikus Krisztus mögé, hogy valamit a názáreti Jézusról megtudjunk. Nagyon sok mondani való van ebben az ügyben, és most tulajdonképpen amit fogok cselekedni, egy kicsit hasonlít a kézdobálónak a működéséhez. Biztos láttatok már valahol ilyet, hogy odaáll rendszerint egy nő, odaáll egy deszkafal el, és akkor a kézdobáló haigálja a kés, és akkor a füle mellett, a válla mellett a kések kirajzolják közrassan a kontúrját, a körvonalat. Na hát én is most ilyen kérdéseket dobok testvéreim közétek, úgyhogy tulajdonképpen nem is beszélek Jézusról. Csak megkérdezem, és Jézus milyen volt? Ilyen kérdéseket haigálok annak a kornak a deszkafalába, és majd feleljetek, hogy milyen volt. Mert ezzel a módszerrel, amit most gyakorolunk egy pár percen át, ezzel közelebb kerülhetünk a názáreti Jézushoz, és nagy jók születnek abból, ha közelebb kerülünk. Tehát a helyzet az, hogy Jézus a történelemnek és a térnek egy bizonyos pontján élt, ismerjük nagyjából legalábbis a neveket, Pontius Pilátus, ismerjük ezt, hogy Kajafár, meg Heródes, meg Szadduceusok, Farizeusok. Tehát azon a ponton élt, és abban az időben élt Jézus. Na most a kérdés az, hogy hogyan lehetett akkor élni. Egy kicsi ország, be volt tagolva a római birodalomba, vitték az adót, jöttek a római katonák. Egy konkrét történelmi helyzet volt, hogyan lehetett akkor élni. Sok probléma adódott az akkori történelmi helyzetből, mert minden történelmi helyzetből új meg új problémák adódnak. Tehát így vetem fel most a kérdéseket. Hogy lehetett akkor élni? Hát az első négy ilyen módszer alakult ki, és kérdezem mindig, hogy és Jézus így csinálta? Tehát az első módszer az volt, hogy a valóságnak mindenestül behódolni. Ha élni akarok, akkor be kell hódolni a valóságnak, akkor a császár ki kell szolgálni, akkor engedelmeskedni kell. Ez nem elmélet, egész társadalmi réteg csinálta ezt. Ezt csinálta a főpap, ezt csinálta Pontius Pilátus, ezt csinálták a bankárok, a sadduceusok, a szellemi arisztokrácia. A zsidó valóságban kialakult egy ilyen életvitel, hogy behódolni. Most kérdezem, ezt csinálta Jézus? Első két adagom. Beletalált ez a két Jézusba? Ezt csinálta Jézus? Behódolt? Ne, hát tudjuk, hogy nem. Na akkor lehet ennek az ellenkezője. Az ellenkező a gyűlölet, a véres, a reménytelen, a kilátástalan, de megalkuvás nem ismerő ellenállás, ha tetszik, a forradalom, valami harc. És ennek is megvoltak az emberei, a zelóták, makkabeusék későbbiekben, de minden nemzedékben megvoltak akkor is. Azok, akik azt mondták, hogy nincs megalkuvás, elő a tört és beledöfni a legelső római katonába, és Jézusnak a tanítványai között is voltak ilyenek. Tehát nem olyan messzi ügy ez, nem olyan messzi ügy. Tehát van egy ilyen megoldás, hogy nem megalkuvás, hanem elő a kész és beledöfni. A második kézdobás, ez beletalál Jézusba, ilyen volt Jézus. Ugye mindenkivel világos, dehogyis, hát nem ilyen volt. Majd jön a harmadik kérdés. Akik semben nem hódoltak, se a tört elő nem vették, a harmadik megoldás volt a disszidálás, a kivonulás, az emigráció. Olyan reményt ez a helyzet, hogy menjünk ki, és kimentek a holtenger partjára, most már felfedezték a barlangjaikat is. Kimentek, és ott egy külön szoros életközösséget alkottak. Egyébként Keresztelő János is ezek közé tartozott, ő is kiment. Tehát a harmadik megoldás a társadalomból való disszidálás, az emigráció. Esetleg befele, nem kell kimenni idegen világrészekbe, itt bent is lehet emigrációba vonulni. A keserűség, a nem törődés, a nem részvétel emigrációjába vonulni, és nagyon sok hívő ember ebben van. Ennek a belső kivonulásnak egy látványos formája a remeteség, a szerzetes életforma, apátság, és így tovább. Na tehát van egy ilyen megoldás, és akkor is volt. Itt a harmadik kés, ez beletalál Jézusba, ő ilyen volt, hogy disszidált az emberi társadalomból, hiszen a tanítója Keresztelő János disszidált, és ő kiment hozzá. Az evangéliumok följezzik, hogy azzal kezdte, hogy Kánában mennyegzőre ment el, és megsegítette a bajba jutott nász népet. Tehát Jézus nem emigrált se befelé, se az ország határain kifelé. Na, és van még egy negyedik lehetőség. Ez pedig, testvéreim, az olcsó kompromisszumoknak a lehetősége. Ez is volt. Kimutatta a történet kutatás, hogy a farizeusok csoportja volt a kompromisszumos nép. Azt mondta, a császárral se húzzunk újat, az Istennek is engedjünk. És kialakult egy olyan kompromisszumos rendszer, amiben igyekeztek valahogy élni, úgy, hogy a lelki ismeretük nyugodt legyen, de nem árultam el az ügyet. Hát egy kicsit fejet hajtottam, tényleg, de azért az ügyet nem árultam el. Ez a kompromisszumos nép, ezek voltak a farizeusok. Ilyen volt Jézus. Nagyon érdekes volna ezt a beszélgetést folytatni. A négy közül mindegyikből voltak bizonyos elemek a Jézus rendszerében. Nem véletlen, hogy mai forradalmárok Jézusra hivatkoznak, hogy az első forradalmár. És így tovább. Szóval mind a négyben van valami, és melyikhez volt a legközelebb a négy közül? Nagyon érdekes, testvérem. A legközelebb azokhoz volt, akikkel a legengesztelhetetlenebb volt a küzdelem, a farizeusokhoz. Tulajdonképpen Jézus nem hódolt be, és nem vette elő a tört, és nem emigrált, benn maradt, és keresett valami megoldást, és ez majdnem olyan volt, mint a kompromisszum, nem? Hát az, hogy adjátok meg a császárnak, ami az övé, meg az Istennek, ez olyan kompromisszum féle. Hát Jézus a kompromisszumok embere volt? Érezzük, hogy nem. Hát akkor nem gyűlölték volna a farizeusok annyira, ha az ő iskolájukba tartozott volna. De ez, hogy szeressétek ellenségeiteket, meg azt, hogy ha egy mérföldre kényszerítek, menjetek önként, két mérföldre, ez nem a kompromisszum, ez valami több. Na értitek, testvérek, dobáljuk a késeket a modern probléma fölvetések felől, és akkor elérkezünk, hogy ki volt ez a Jézus. De érdekes, se megalkuvó nem volt, se vér, szomjas, lázadó nem volt, ki volt? És így kell megközelíteni, ki volt, de tényleg, hát ki volt ez a Jézus? És ezeken a kérdéseken át közelíthetjük meg azt a csodálatos misztériumot, ahogy ez a názáreti Jézus ott élt, A háta mögött semmiféle tekintély nem volt, a gondolatait senki nem pecsételte, hitelesítette, mert nem Mózesre hivatkozott, hanem nagyon sokszor áthúzta Mózes, nem érvényes Mózes, hallatlan vakmerőséggel, ő akkor kedves egyszerűséggel valami újat hozott. A négy közül egyiket se, valami ötödiket. De mi ez tudott, testvérem? Mi az ötödik, ahogyan Jézus élt? Tudom, kinek hittem. Tudod, mit csinált ez a Jézus? Tudod, hogy ebben a borzasztó, bonyolult politikai és társadalmi helyzetben hogyan viselkedett Jézus? Tudod? Mert ez a kereszténység. Tudom, kinek hittem. Na testvérek, én ezen az úton járok, és mondom nektek, hogy gyönyörűséges út. Éppen a mai feszültségekben megismerni Jézust, aki e négy között valami csodálatos szabadsággal járt, és megteremtette az ötödiket, az Isten gyermekeinek a szabad, boldog, szolgáló életét. Nos, testvéreim, a görög szöveg még így is fordítható lenne, hogy ismerem azt, akinek hittem. Tudom, kinek hittem. Ismerem azt, akinek hittem. Hát ismerette Jézus, és érdekel a Jézus Krisztus. Még egyszer mondom, tehát a lényeget teszem, a kereszténység nem doktrina, nem szabályok rendszere, hanem valakivel való ismerettség és kapcsolat. A kereszténység igazából egy döntéssel kezdődik, és ez a döntés nem hittételek melletti döntés, hanem egy személy melletti döntés. És állítom azt, hogy ha becsületes ez a döntés a 20. század vége felé, akkor így hangzik valahogy ez a döntés, hogy hát a szívem gerjedezett már akkor is, amikor ezt a dogmatikus Krisztus prédikálták. Abban is csodálatos gondolatok, gazdagság, éltető erő volt. De közben rájöttem, hogy hát gazdagabb, bonyolultabb, több ő annál, ahova a dogmatikusok leegyszerűsítették. Gerjedezett a szívem már a dogmatikus Krisztusra is, de közben fölfedeztem, hogy itt titkok vannak. És a Krisztus melletti döntés azt jelenti, hogy nem elég a dogmatikus formula. Keresem azt a misztériumot, hogy ki volt ez a Jézus. Én így hiszek, testvéreim, és szeretnélek rávenni titeket is arra, hogy így higgyetek a Jézus Krisztusban. Örüljetek annak, amit elvégezett a dogmatikus Krisztusról szóló bizonyságtétel a szívetekben. Az valóság, azt nem szabad elveszíteni, de hitem szerint a további meggazdagodás a keresztény életünkben az, hogy a titkokat keressük, hogy de igazából ki volt az a názáreti Jézus. Mert az a különös testvérei, most már ezzel be is fejezem, hogy olyan ellentétes, ellentétekben gazdag alak ez a názáreti Jézus. Minden nemzedékben az volt, ma is az. Egyfelől az emberek ma szerint, ugyan Jézus, vallás, templom, egyház, ezen túl vagyunk már. Ez az egyik hozzáállás ma a Jézus Krisztus ügyéhez, ezen már mi túl vagyunk. És ugyanakkor előáll egy világhírű közgazdász, és az emberiség jövőjébe tekint, és beszél, hogy mennyi szén van, mennyi olaj van, mennyi gabonatermelési lehetőség, mennyi ember születik. És miután ezt mind közgazdás szakmailag mind átvizsgálja, a végén azt mondja, hogy emberek, vagy kibetűzzük a hegyi beszéd igazságait, és akkor élünk, vagy nem, és akkor elpusztulunk. Miután szénről, olajról, gabonáról beszél, a végén nem szén programot ad, hanem azt mondja, hogy vagy megértjük a hegyi beszédet, vagy nem, és akkor végünk van, mondja egy közgazdász. És jönnek a fizikusok, és jönnek a hippik, és egyszer csak izgalmas, érdekes ügy lesz ez a Jézus. És magunkban is itt van ez a kettősség, hogy mit tud segíteni Jézus rajtam, amikor lakásgondom van, egyedül vagyok, fölbomlott a házasságom, itt hagytak a gyerekeim. Mit tud ez a Jézus mondani? Hát én nekem valami más kell, ez egyik, és ugyanakkor valami nosztalgia van, hogy Jézus segíts engem, mert te meg tudod oldani ezeket a megoldhatatlan bonyodalmakat. Tudom, kinek hittem. testvérek, ez a kereszténység, és törekedjünk erre, hogy tudjuk, kinek hittünk. Annak a názáreti Jézusnak, aki hallatlanul aktuális, aki lassan az egyedül ragyogó csillag lesz, a sok kihunyó, a sok hulló csillag között. Tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok felőle, mondja tovább az apostol, hogy a nála letett kincsemet ő meg tudja őrizni a napig. Egyedül Jézus Krisztus az, aki a mi kincsünket, most nem is kell részletezni, mi a mi kincsünk, a mi életünket, valónkat, Isten fiúságunkat, halhatatlan életünket, egyedül ő tudja megőrizni a napra. Törekedjünk erre a boldog állapotra, testvérek, hogy tudom, kinek hittem. Amen.